Reporterkár bemutatja Koncert Sztorik. Podcast a Reportertől.
Én azt hiszem, hogy én ezzel csak most kezdek igazán kísérletezni. Én eddig egyáltalán nem éltem bele. Mármint, hogy olyan szinten nem éltem bele magam, hogy meghatódjak, vagy ilyesmi. Mostanában vannak olyan alkalmak, például a Dürer kertben játszottunk ezelőtt, nem tudom, egy pár héttel, és akkor ott volt egy ilyen, hogy nem tudom, hogy bemásztam az asztal alá, bemásztam oda a közönségnek az első soraiba, vagy ott oda térdepeltem, és akkor ott volt egy ilyen, ami így megtalált egy ilyen pillanat. De ilyet azért nem érzek sokszor. Én azt hiszem, hogy ez a szakasz, amikor így az előadásra tudunk figyelni, én szerintem ez most fog jönni. Én azt gondolom, azért, mert eddig azért figyeltünk arra, hogy mit játszunk, hogyan játszunk, elrontjuk, nem elrontjuk, mit tudom én, és én azt hiszem, hogy innentől kezdődik maga az előadás. Furcsa ezt így 6-8 év távlatában mondani, de valamiért ezt érzem, hogy ez most jön.
Sziasztok, köszöntök titeket a Rekorder új podcastjében, én Sós Tamás vagyok, a vendégünk pedig az Analóg Balaton, Zsufa Aba.
Sziasztok.
És Vörös Ákos.
Sziasztok.
Most ugye kezdődik a fesztivál szezon itt a nyár, úgyhogy mi is elsősorban koncertezésről, élő fellépésekről, fesztivál élményekről fogunk beszélgetni. Először arra akartak kérdezni titeket, hogy számotokra mennyire fárasztó meló, vagy mennyire lehet egyáltalán még egy ilyen energizáló élményforrás egy ilyen fesztivál szezon, mert ugye a közönség azt látja, hogy rengeteg buli van, sok helyre lehet menni szórakozni, nektek viszont rengeteg fellépés, rengeteg meló.
Én mindig azt szoktam mondani az Ákosnak, hogy mi olyanok vagyunk, mint a balatoni lángososok, hogy ebben az időszakban dolgozunk a legtöbbet. És hát nyilván ez... Szóval például tavaly nem csináltuk jól. Legalábbis én biztos, hogy nem csináltam jól. Nem pihentem eleget, még akkor dolgoztam mást is. És nem volt már összeegyeztethető a zenéléssel. Idén szerintem már jobban figyelünk arra, hogy pihenni kell, meg aludni, és az, hogy ez igazából ez a fő meló szezon nekünk. Úgyhogy erre így is kell készülni.
Én egyébként bírom, szóval, hogy én mindig egy energikus csávó voltam. Szóval, hogy gyerekkoromban is rengeteget buliztam, vagy gyerekkoromban, fiatalkoromban, és ez is így hasonlóan én tudok menni napokig, a szó jó értelmében, szóval, hogy így simán bírom. Azt érzem, még most is tökre bírom ezt az egészet, hogy így megyünk, de már én is érzem azért, hogy fáradok, meg kell pihenés. De ez általában reggel. Hogyha elindulunk és megyünk, akkor ott már ugyanúgy tudom élvezni egyébként, meg főleg most már. Egyébként szerintem inkább már jobban is élvezzük, mert már sokkal fejlettebb maga a produkció, sokkal könnyebb eljátszani a számokat, sokkal inkább már így biztonságban vagyunk azzal, amit használunk, vagy csinálunk, vagy ezzel az egésszel kapcsolatban. Így igazából csak azt kell csinálni, hogy oda menni, és lenyomni a koncertet, és akkor átvenni a közönség hangulatát, és így az mérten így élvezni, vagy nyilván minden koncert más, minden helyzet más, de én nem látom például magamon legalábbis azt, hogy én fáradtabb lennék, vagy unottabb, vagy nem, nincs az az elán bennem még talán. Tényleg azt mondanám, hogy még nagyobb elennel is nyomom, mint tavaly.
Pont tavaly mondtad abban egy interjúban, amikor a fesztivál szezonról kérdeztek, hogy te csak azt reméled, hogy túlélitek-e végre a dolgot, hogy egy idő után már tényleg a túlélésre kell.
Hát a tavaly nagyon rossz állapotban voltam. A tavaly nyár, meg az idén nyár között azért óriási különbség van. És igazából arra akartam csak utalni, hogy be kellett látni tavaly, hogy ez nem úgy működik, hogy nem kell felkészülni rá. Tehát, hogy megfelelő mennyiségű alvás kell, pihenni, és úgy szervezed a napjaidat, hogy akkor aktívan is tudjál pihenni, tehát kicsit ki tudj kapcsolódni, és akkor tudod magadat energizálni a következő koncertre. Mert tavaly én már ott elég sok koncerten azt éreztem, hogy már nem sok van bennem. Szóval ott már teljesen kiégés határon voltam. Idén azért az más.
És akkor nálatok tavaly jött el ez a pont, amikor felmondtatok a munkahelyeteken, és főállás lett az Analóg Balaton?
Igen. Igazából még emellett is csinálunk dolgokat, de teljesen más az, amikor muszáj csinálnod dolgokat, meg amikor azt csinálsz, amihez éppen kedved van.
És mivel foglalkoztatok?
Hát én a Supersize-ban voltam stúdiómenedzser, az Ákos pedig, igazából nem is tudom, te tavaly már, te tavaly még dolgoztál?
Hát ilyen színházakat csináltam, de nem volt, már nem volt fix melóm, nem?
Nem, szerintem nem volt fix.
Én nyomtam vendéglátást, meg én is voltam egy stúdiópróbateremben ilyen.
Tényleg?
De az már tavaly nem volt. Vagy volt?
De volt, csak májusig, vagy ja, valami ilyesmi.
Ja igen, az lehet, hogy pont nyár kezdésig én is ugyanígy voltam egy ilyen próbateremben, ugyanígy hát így menedzsver, meg így nem tudom, így próbáltam így a foglalásokat intézni, meg ilyesmi. Szóval így zeneiben. Aztán meg én mellette csináltam ilyen másfajta dolgokat is, ilyen színház, meg ilyen a haverőmnek, akik hasonlóban vannak, így segítek, meg egy-két ilyen felkérésre így ilyen alkalmazott dolgokat. De ja, már időntől nem nyomjuk ezt. Hát igazából én dolgozom már, és ilyen stúdiómelókat csinálok, de hogy így a zenekar így a fő dolog. Meg igazából a tavalyi év után volt egy kisebb meltdown, így mind a kettőnkben, és kettő út volt. Az egyik az, hogy na most összekaparjuk magunkat, és csinálunk valami olyat, hogy ennek legyen értelme, vagy abba hagyjuk. És aztán nyilván az, hogy így abba hagyjuk, az nem volt annyira erős nyilvánvalóan, de azért az ember azért tudja nagyon szarul érezni magát. És hát így összeszedtük magunkat, és elég komolyá fordítottuk ezt az egészet az idei év első felében, hogy sok mindenen változtassunk, hogy ne jussunk el oda, ahol tavaly voltunk. És ez főként szerintem nem is azért volt, mert sok koncertünk volt, mert idén szerintem sokkal több koncertünk van, hanem igazából az, hogy nagyon nehéz volt rájönni, hogy élvezd ezt a dolgot, mint a munkát. Mert akkor már erősödött bennünk azt, hogy igenis, ezzel muszáj valamilyen szinten főállásban foglalkozni, mert nagyon nehéz heti 3 koncert mellett valami másba tenni az energiád. És mi próbáltunk minden mást is, meg főként igazából elmenekülni ez elől, a felelősség elől, vagy igazából az elől, hogy ez nekünk igenis kell, hogy fontos legyen. Hogy egy picit az egész sajnos bennem is olyanná változott, hogy így, amikor kapsz egy ilyen iszonyat király lehetőséget, hogy ez az életedben van, hogy te ezzel foglalkozhatsz, meg zenéket írsz, és az, ami a gyerekkori álmod volt, az sajnos egy ponton át tud változni oda, hogy ez is egy fáradtság, egy munka. És sajnos szerintem ideje korán jött el nekünk, és talán emiatt szerencsések is vagyunk, hogy az idénre már át tudott fordulni egy olyan perifériára, hogy ez az egész feltölt minket, meg foglalkoztat minket, és igazából az foglalkoztat minket, hogy fejlődjünk ebben a dologban tovább, és ne álljunk meg.
Meg szerintem volt csak annyit még hozzátennék, hogy lehet, hogy ilyen nagyon ezoterikusan hangzik, de azzal én legalábbis nem számoltam. Először februárban, amikor az A38-as koncertünk volt, akkor számoltam vele először, hogy amúgy ott van a közönség, és egyébként az tud ám energiát adni, bőven. Bennem az a különbség a tavalyhoz képest idén, hogy most már számolok azzal a lehetőséggel is, hogy akármennyit aludtam, vagy akármennyire vagyunk fáradtak, vagy akár hanyadik koncert a héten, azért ott vannak emberek, akik azért is vannak ott, hogy ők is tudnak visszafelé energiát adni, amiből tudsz táplálkozni. És az nagyon sokat segít.
Ebben is egyébként, mint bármi másban, szerintem nem szabad önzőnek lenni. Mármint, hogy sajnos kerültünk abba az állapotba, hogy nem vettük észre a közönséget. És ezt így nagyon rossz kimondani. De miután már abban is mondta, hogy realizálod ezt a fajta állapotot, hogy mennyit adnak az emberek, és egyébként teljesen hihetetlen már, hogy mennyien eljönnek a koncertre, és még ez a tendencia növekszik, és akkor ezt muszáj értékelni. Mármint, hogy nem muszáj, ez van, és ez egy csodálatos dolog, és az a rossz, hogyha az ember erről elfeledkezik.
És ez a fáradtság miatt volt, amikor már...
Ez minden volt. Minden. Hát olyan, mint egy munka, amikor már gyűlöd a főnöködet, és akkor...
Csak te vagy a főnököd.
Csak te vagy a főnököd, és akkor ez igazából sajnos nem egy jó befele irányuló út, De jó, 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 jó irányba jöttünk ki belőle, meg tényleg a közönségnek nagyon-nagyon sok mindent. Mármint, hogy így miattunk vagyunk ott, ahol vagyunk, szóval.
És amikor úgy éreztétek már, hogy ki vagytok égve, és csak munkaként tekintettetek erre, mert hogy egy fárasztó rossz munkahelyként, akkor az érződött a koncerteken is? Tehát, hogy szerintetek rosszabb koncerteket adtatok akkor, vagy rutinból mindig tudtok egy jó bulit csinálni?
Nagyon nehéz ezt megmondani, mert biztos, hogy van olyan ember, aki ezt észreveszi. Szerintem az főleg azok az emberek, akik többször vannak ott a koncertjénken, tehát van egy-két olyan ember, aki adott esetben követ is minket bizonyos fesztiválokra, vagy bizonyos klubkoncertekre. Na, ők szerintem észreveszik, de nyilván tavaly is már azért annyit játszottunk, hogy egy idő után, hogyha egy műsor így izommemóriában benn van, akkor olyan borzasztó rossz nem lehet. Még hozzátartozik, hogy tavalyhoz képest még technikailag is fejlesztettünk annyit, hogy szerintem a tavalyi kiégésünkhöz hozzájárult az is, hogy egészen egyszerűen technikailag nem állt ott a cuccunk, hogy mi magabiztosan fölmenjünk a színpadra. Szóval volt bennünk mindig egy ilyen 20-30%-nyi félelem, hogy na most mi fog elbaszódni. És azzal igazából borzasztó vele fölmenni a színpadra.
Igen, ez egy tendencia volt sajnos tavaly nyáron, egyébként ez hozzátartozik, hogy mindig valami elromlott. De hogy mivel rengeteg kábelt használunk, meg sok kütyüt, meg ezerféle dolog van összekötve, az a baj, hogy itt mindig elromolhat valami, ami el tud romolni, az el fog romolni, és mivel 1500 kábel van összekötve, nem tudtad, hogy melyik kábel rossz, vagy hogy melyik kibemeneted rossz, melyik kimeneted rossz, melyik pecsed rossz, szóval, hogy így, és ez a tavalyi évben már eléggé odafele eszkalálódott, hogy kezdett minden elromlani. Már tényleg azt vártuk, hogy mi fog elromlani, és sajnos voltak olyan koncertek, amikor így megállt a cucc. És az viszont nem is neked ciki, mert nyilván nem tehet arról az ember, hogy lefagy a gép, vagy ilyesmi, csak hát erre is fel kell készülni, és akkor ezt láttuk be szerintem, hogy komolyan összeszedtük magunkat ebből a szempontból, hogy most már nagyon-nagyon kicsi az esély annak, hogy bármi elromolhasson.
És a közönség ebből mennyit vesz észre? Nyilván, amikor leáll a koncert, az elég látványos, de hogyha mondjuk egyéb technikai problémáitok voltak, amik miatt ti stresszeltetek, akkor azon kívül, hogy ti idegesebbek voltatok, ez mennyire nyomta rá a bélyegét egy koncertre?
Hát én szerintem azért abból a szempontból rányomja, hogy még hogyha nem is tudja, hogy egy probléma van, mert sokszor az történik, hogy mi látjuk, mármint mi már érzékeljük, hogy egy probléma van, kifelé nem biztos, hogy látszódik, de az viszont látszódik, hogy nem a közönségre figyelünk, vagy nem a koncertre figyelünk, hanem valami egészen mást matatunk. De például az ékes példája az a tavalyi Labum Fesztivál volt, ahol egy lehetetlen probléma valósult meg. Most bele sem megyek a technikai részleteibe. És ott az volt, hogy le kellett állítani teljesen a szettet, és én közben gitáron Elfárit énekelgettem spanyolul, ameddig az Ákos valahogyan újra tudta húzni a szettet úgy, hogy működjön. És,
de ez jól is elsülhet, nem?
Hát egyébként kifelé, tehát azt mondták a koncert után, hogy nagyon vicces volt ez a dolog. És hát kifelé lehet, hogy vicces volt a dolog, de azért befelé meggyilkolt téged rendesen. Képzeld, ott állnak az emberek, és fogalmad nincsen, hogy fogod megoldani, hogy még van 40 perc a műsorból, és nem működik a cuccod. Egyébként valahogy mindig megoldottuk, egyedül a tavalyi Bánkiton nem, mert ott ugye az aggregátor elszállt, és így a dropjának, a 0-1-2 dropján ezt csak bum, így elment az áram, egy 3-4 percet vártunk, aztán kimásztam oda a szubládák tetejére, és mondtam, hogy szevasztok, azon nincs áram, úgyhogy nem tudjuk tovább játszani a trekket, és lementünk. Szóval, hogy ilyen is volt, az mondjuk egyébként hozzáteszem, hogy én nem voltam soha boldogabb annál, amikor nem a mi cuccunk baszódott el egy koncerten. Úgyhogy, ja.
Ez hány perc után volt a Bánkiton?
Az viszont már vége.
Ja, vége volt.
Legvége, igen.
És mennyire volt reális esély tavaly év végén annak, hogy feloszoljatok?
Hát szerintem ilyen feloszlási ilyenekről nem beszélgettünk, hanem inkább csak az, hogy két út van előtted egy ilyen állapotban, az, hogy vagy kevesebb koncertet, vagy kevesebb koncertet csinálsz, vagy nem csinálsz mást mellette. Tehát, hogy teljesen abba hagyod. És akkor nyilván hozzátartozik az, hogy fáradt vagy, együtt utaztok folyamatosan, azért nyilván ilyenkor az ember morcosabb, sokkal kevésbé megértő a másikkal, türelmetlenem, tattara, és akkor ilyenkor nagyon sok sötét gondolata van az embernek. Azért konkrétan olyan beszélgetésünk, hogy oszoljunk fel, ilyen nem. Inkább csak úgy képzeld el, hogy mit tudom én, egy idegesebb pillanatban azt mondod, hogy bazd meg, ennek így nincs értelme, ezt így nem érdemes csinálni. De az, hogy konkrétan leülünk, azt, hogy megbeszéljük, hogy ez ne legyen, olyan nem volt.
És egymás agyára mennyire mentetek rá?
Hát, már azért nagyon régóta nyomjuk ezt így ketten. Igazából én azt vettem észre, azt mondtam is az Ákosnak valamikor, hogy mindig, amikor csak ketten vagyunk, akkor semennyire nem megyünk egymás agyára. Amikor már ott van egy hangosító, meg egy menedzser, meg egy road, meg egy nem tudom, nagyobb társaság, na akkor sokkal inkább. Mert akkor ugye sokkal kevesebb lehetőséged van a másikkal megbeszélni. Mert ha történik egy konfliktus, hogyha ketten ültök az autóba, akkor nem tudsz mit csinálni, tehát akkor muszáj megbeszélni, mert ott vagy mellette. Viszont onnantól kezdve, hogy mások is ott vannak, akkor inkább beszélgetsz velük, meg akkor megsértődsz, elklikkesedsz, tattara, és akkor utána sokkal több a probléma. De például ebben most tök aktívan, nem tudom, csináltunk dolgokat, hogy most például akkor is kimegyünk a stúdióba, hogyha semmi dolgunk nincsen. Mert ez igazából kell hozzá. Ez egy folyamatosan ilyen együttlét szükség, vagy legalábbis nekünk erre van szükségünk, azt gondolom.
És Ákos, te említetted, hogy te tudsz menni, hogyha elindulsz, akkor már bírod. Azon gondolkodtam, hogy mennyire full-on pörgés a Szeszen nálatok egy-egy koncert, és hogy mennyit változtatok ezen a téren mondjuk
már nem iszom
10 év alatt.
Én már nem iszom annyit. Én nagyon sokat ittam.
De egyébként tényleg nem iszik annyit.
Ezt már nem iszom annyit, de szeretek még mindig inni. Mármint, hogy én így cigizek iszom. Ez így valahogy így sajnos, szerintem ez így meg fog maradni. Én azt látom, körülöttem emberek jönnek le a piáról, jönnek le a cigiről, gyerek, tudod, ilyen dolgok történnek velük, ilyen felnőttes dolgok. Én meg még mindig így valahogy ebben az ilyen gyermeki flash-elgetésekben vagyok, ami nekem okés. Én amúgy ilyen, így érzem magam jól, de már így nem küldöm szélyen magam. Így amúgy tudom, hogy hol a helyenek a dolognak, meg már nincsen ilyen ájulási gívások. Ami volt sokszor egyébként tavaly, de az hozzá volt valószínűleg azért is, ami volt. Most is megiszom, de hogy csak addig kb.
Most is megiszom.
De hogy addig a pontig, amíg nagyon kevés hülyeséget mondok, de az még vicces kb. Úgyhogy igen. Akkor hát én nem változtam.
Abba?
Hát... Én azért változtam elég nagyot, főleg ahhoz képest, ahogyan elkezdtük. Hát én most már azért vigyázok magamra egy picit jobban, úgyhogy én nem nagyon szoktam szétcsűrni magam. Röviden.
Diplomatikus válasz.
Igen.
És az izgulással most hogy álltok? Mondtad, hogy korábban stresszeltetek, hogy elromlik a technikai felszerelés. Most, hogy új cucc van, több száz koncerttel a hátatok mögött, mennyire feszkós még felállni a színpadra?
Hát nekem maximum ilyen nagyon régi berögződött ilyen PTSD-s gondolataim néha vannak, de egyébként okom nagyon nincs rá, mert az utóbbi, hát legutóbbi koncerten volt Csíkszeredán egy olyan probléma, hogy ezek a mostani problémáink, hogy a wireless gitártranszmitter a channelon valami zavarta a csatornáját, és azért a 6-os csatornáról át kellett állítani a 3-osra, hogy valami ilyesmi probléma. Na hát az már egészen más, mint amikor leég a gépet, vagy nem tudom mi. Szóval nem tudom, szerintem most már annyira nincsen így félelem.
Egyáltalán nincs. Igazából most már az, hogy figyelünk a közönségre. Szóval hogy tökre ez van, hogy bármilyen helyre megyünk, azt hiszem észre, hogy nézzük az embereket, és így együtt bulizunk, együtt vagyunk. Szóval, hogy így felmegy. Meg annyira tényleg most már annyira, hogy minden így rendben lett, vagy ilyen meglepő módon óriási változás történt, hogy így fun. Ilyen újra van egy ilyen fun érzés, tudod, hogy mint régen, amikor mentünk, leszartuk a kétsávos hangkártyát, csak menjünk. Most meg van minden, és azért jó menni, mert van minden kb. És hogy így működik, és akkor így tök más inspiráció, hogy így játszani. Úgyhogy elfelejtettem a kérdést.
Hát mennyire izgulunk?
Ja, mennyire izgulunk? Nem izgulunk, nem nagyon. Hát igazából ott igen, olyanok vannak, amikor mondjuk valami újdonság jön be, mert fejleszteni kell, vagy azért ez a zene főleg a kísérletezésről szól, és akkor néha az, hogyha mondjuk valami újabb dolog jön be, egy ilyen wireless transmitter, vagy bármi, akkor ez így nyilván változtat a dolgon, de azok a problémák egyszer megjelennek, és akkor utána tudod, hogy az hogyan orvosod, és akkor mész tovább. De ezek már persze elenyésző problémák.
És emlékeztek még a legelső analóg Balaton koncertre, és az hogy sikerült?
Hát az, hogy sikerült, arra nem emlékszem, de emlékszem rá.
Videó van róla.
Igen.
Azt hiszem, van róla.
Jaj, mert egy
GoPro-val felvettük.
Tényleg. Az a
Börzsönstock Fesztivál Börzsönyben volt. Ültek az emberek. Igazából jután a barátaink így eljöttek megnézni, meg ott a fesztiválon pár ember így beállt mögénk.
Akkor még léteztek olyan fesztiválok, hogy úgy lehetett elmenni játszani, hogy semmilyen referenciád nincsen, de hogy egy darab kiadott dalod nincsen, és emlékszem, hogy akkor el kellett küldeni ilyen live set darabokat, ilyen amiket csináltunk direkt azért, hogy egyáltalán bele tudjanak hallgatni a szervezők, hogy amúgy mi ez. És akkor belehallgattak, és mondták, hogy gyertek. Nagyjából ennyi volt, de hát ha az nem lett volna, akkor nagyon nehéz lett volna elindulni, mert szerintem arra legalább 2 hónapot készültünk arra a koncertre.
Mert egy nyarat csak az, és akkor az augusztus 18-án volt, pontosan emlékszem, és akkor mi július, augusztus végig, keleti blokk, 4. emelet, 3. emelet.
40 fok.
45 ezer fok, tényleg alsó nadrágba nyomtuk ott a mekikeverőt.
És akkor nulláról 2 hónap alatt összeraktáltuk a live settet.
Hát igen, mert előtte ugye nem gondolkodtunk.
Nem tudtuk, hogy kell ezt csinálni. Fogalmunk se volt. Így néztük a YouTube-on azokat a nyugati arcokat, akik ezt így csinálják, de és akkor láttuk ott az Ableton, és akkor vannak ilyen kockák egymáson, fogalmunk se volt, úgyhogy nagyjából magunknak így megfejtettük, hogy ez hogy. És azóta is egyébként azzal a mindsettel csináljuk.
Amúgy az a durva, hogy az nem változott az tulajdonképpen. Nem.
Ugyanazzal az elképzeléssel, hogy akkor kitaláltuk, hogy ez hogy legyen, csak most már borzasztóan bonyolult az egész. De jó, mert szerintem annyira egyedivé teszi az, hogy így az ember ilyen loopokat játszik egymással, meg most én annyi fiatalokon látom, meg mondjuk a Devánál most pont láttam, hogy ő is már így dolgozik. Szóval azt látom embereken, hogy egyre inkább állnak bele erre a bizonyos nézete van az Abletonnak, amiről beszélek, és akkor hogy ebben dolgoznak, és akkor nem egyben megy le egy bizonyos rész, vagy így, hogy így dolgoznak, mert így sokkal nagyobb szabadságod van a zenében, meg igazából magában a megszólalásában is jobban tud is szólni a zene.
És akkor itt ettől az első koncerttől kaptatok egy akkora pozitív visszacsatolást, hogy ez egy nagy löket volt ahhoz, hogy folytassátok?
Igen, és utána egyébként nem is csak kimondottan a koncert, hanem utána rögtön elvitt az Elefánt minket. Ugye, ezt már sokszor elmondtam, de én az Elefántnál ródoltam sok évig, és utána gyakorlatilag az első koncertünk után szeptemberben volt már egy A38-as előzenekarkodásunk az Elefánt előtt, és utána elvittek minket vidékre. És tulajdonképpen úgy volt ez, hogy én ródoltam, sőt volt, hogy az Ákos is ródolt, előtte meg koncerteztünk. És akkor így befértünk egy buszba.
De akkor ez nagy mélyvíz volt nektek?
Nem tűnt annak.
Nem de tűnt annak tekintve úgy, hát a haverjaiddal voltál.
Igen. Szóval. De bárki kérdezi most, hogy hogy kell ezt elkezdeni, vagy hogy mi van, én azt mondom, hogy ezt kell csinálni. Menni kell, csinálni kell, és folyamatosan koncertezni mindenhol. Mondjuk ilyen környezetben persze könnyű, hogyha a haverjaiddal nyomod, de ez az egész arról fog szólni, hogy tudsz a színpadon létezni, vagy nem tudsz a színpadon létezni. És ez csak úgy tud kiderülni, hogyha nyomod.
Egyébként már csak azért is jó az a koncertezés, mert hogy az a mennyiségű adat, amit megjegyeztünk az évek során, így a troubleshooting-gal kapcsolatban, amikor valami elromlik. Szóval, hogy így teljesen más, hogy átformálja az agyadat arról, hogy mi a saját cuccod. Mert egy dolog, amikor a próbateremben vagy stúdióba tekergeted, és amikor valami élőbe elromlik, akkor utána már sokkal jobban utána nézel a következő koncertre, hogy az mi volt az, és nem tudom, én azt hiszem, hogy most már eléggé gyorsak vagyunk probléma megoldásba. Szóval nagyon, nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. És ez így van, ez igaz, ez bármilyen zenészre is, tehát egy gitárosra is igaz lehet. Tehát a koncerten nagyon sok minden kiderül, az tényleg tényleg nagyon sokat fejlesz, hogyha az ember elkezd minél előbb koncertezni, jó sokat.
És kb. Egy évig ingyen léptetek föl, legalábbis nem kértetek pénzt, gázsit, koncerteket, hogy ennek az volt az oka, hogy minél több helyre mehessetek, aha, és ne senki egy helyszín se azért, mert nem ismernek titeket, mert ugye referenciáitok nem nagyon voltak, mert számokat sokáig nem nagyon adtatok ki, viszont hát koncertezni mentetek.
Az volt a cél, hogy minél többet tudjunk játszani. És akkor ilyenkor az van, hogy beválasz bármit. És ugye a bármi, az főleg az elején, az a bármi az általában ingyenes, vagy jó esetben adnak valami benzinpénzt, esetleg egy kis fogyasztás, vagy nem tudom mit, de az mindegy, az a lényeg, hogy mennyi le, játszál négy embernek. Igazából az is egy próba. Az is egy a koncertezésnek a próbája. Ja, ez nagyjából ez volt az oka.
És hogy éltétek meg, amikor hirtelen sikeressé vált az Analóg Balaton?
Én szerintem nem vált hirtelen sikeressé. Azt lehet, hogy kifelé azért tűnik annak, mert hirtelen 5 év után kijött egy nagy lemez. De igazából én emlékszem arra, hogy körülbelül 2019-ben szoldáltottunk a kis terembe, az akváriumba, úgyhogy 3 számunk volt kint YouTube-on.
Igen, én még igazából erre a korábbi időszakra gondoltam, amikor még nem nagyon voltak kint számaitok, de már úgy teltházas bulikat csináltatok.
De az is nagyon graduálisan történt, szépen fokozatosan. De előtte játszottunk az A38-on, akkor ott volt 430 ember, azelőtt meg mit tudom, a Kuplungba játszottunk, a Toldiba játszott, szerintem a Toldiba volt először teltházunk, de nem így az is lehet, hogy az se volt teltház. Szóval annyira lassan és fokozatosan körülbelül 5 év alatt történt ez, hogy kifelé lehet, hogy hirtelennek tűnik, de mi belül igazából csak azt éreztük, hogy nem tudom, egy 50 emberrel több van. És akkor mindig így nőtt. És aztán az óriási nagy ugrás az, amikor a 650 emberből 1300-ra nő, na az a lemez volt. Az már érezhető volt nekünk is, de nem az volt, hogy 0 koncertünk van, 0 embernek játszunk, és hirtelen Budapest Park. Szóval nem ez volt az ugrás befelé, szerintem.
És mikor kaptatok először gázsit egy fellépésért?
Hát... erre így nem emlékszem, mert ugye főleg tehát a gázsi alatt, hogyha a benzinpénzt is beleértjük, akkor azt már az elején is egy-két helyen kaptunk. Tehát őszintén nem emlékszem erre. Mert hát igazából mindegy is. Ja. Nem ez a mérföldkő, vagy ez nem olyan mérföldkő, amire az ember...
Az is egyébként fokozatosan jött. Mármint, hogy az is így a nulláról, és akkor egy kis 20-aska, kis izé, kis, és akkor így szépen így milliárdosok lettünk.
De egyébként az a durva, hogy mi nagyon sok éven keresztül egy forintot nem vettünk ebből ki. Azért, mert minden, hogyha ha be is jött gázsi, akkor mindent azt belefektettünk a cuccunkba. És szintetizátort vettünk meg, mit tudom én, mit vettünk, hangkártyát, akármit.
És amikor a lemez után mondtad, hogy megduplázódott a közönségetek mondjuk 650-ről 1300-ra, meg most már azóta többszörösére, mert ugye májusban a Budapest Parkban több, nem tudom hányan voltak pontosan, de több ezer ember, hogy akkor gondoltatok rá, hogy basszus, előbb is kioszthattuk volna ezt a lemezt?
Nem.
Én nem. Szerintem, hogyha előbb hoztuk volna ki a lemezt, akkor szar lett volna.
Igen, meg vagány. Szerintem ez az információ eleve. Leszartuk a lemezt. Hát igazából nem foglalkoztunk vele, hát nem volt fontos, folyamatosan játszottunk minden hétvégén, senki nem mondta azt, hogy gyerekek, ne üljetek otthon, és ne csináltok semmit, hanem mindig mentünk, meg dolgoztunk, meg nyilván fiatalabbak voltunk, azért próbáltunk azért így élni is, és nem igazán éreztük szükségét az, hogy legyen lemez. Mai napig azt mondjuk, azért csináltunk lemezt, mert pályázatnak vége volt, és ha nem fejezzük be, akkor vissza kell fizetni azt a nem tudom mennyit. Ezért csináltuk meg a lemezt, ami aztán egy jó döntésnek bizonyult, hogy megcsináltuk ezt a lemezt, és ha nincs az a pályázat, akkor lehet, hogy másképp alakult volna ez a dolog, de ott meg lett a lemez.
De mennyire volt ez egy tudatos stratégia részletekről, hogy kultuszt teremtetek azzal, hogy nem adtok ki számokat, és mennyire sodródtatok csak úgy az árra?
Pont ez az, hogy sodródtunk, hát nem volt semmilyen, érted, hogy maszkba nyomjuk, meg ilyen hülyeségek, amit ma csinálnak, meg ezek az ilyen...
Ma?
Bocsánat, de vagy nem a boti miatt mondtam ezt, hanem csak úgy érzek egy ilyen direkt saját hype generátort ezek mögött, és az van, azt gondolom, hogy a zenének kell jónak lenni, és az, hogyha mondjuk valami pluszban van, míg én is imádtam a Slipknotot, meg azt a fajta, amit ők teremtettek, meg most egyébként van egy-kettő ilyen arc, szóval, hogy ezt lehet MF Doom, vagy nem tudom, szegény, hogy ezt lehet így jól használni, meg jól csinálni, csak sokszor azt érzem ezeken a move-okon, hogy ilyen direkt hype, és én nekem ez nem tetszik. De ez csak az én szerény véleményem. Mi nem magunknak generáltuk azt, hogy ne legyen lemezünk, hanem szimplán csak ez szimplán hanyagság volt. Egy ilyen egyszerű olyan, hogy nem, meg tényleg nem volt rá így valami fajta olyan inspirációnk, hogy minek csináljunk lemez, hogyha koncertről koncertre új és új számot rakunk a szetbe. És azzal foglalkoztunk, hogy ez a szett ez bővüljön, meg izgalmasabbak legyenek a koncertek, mert egy szám megjelenik, akkor az ott van, az annyi. Arra viszont rájöttünk, hogy a koncert műsorunk, az most már azzal, hogy van egy lemez, az eléggé egy ilyen strict. Az úgy van, hogy az kb. Tudjuk, hogy játsszuk el, az be van gyakorolva, és amúgy azok a változások, amik régen mondjuk számunkra is improvizatívabbá, vagy improvizatív jellegét képezték a zenélésnek, az most már csökkent. Most is történik ez, meg új dolgok így véletlen félrenyúlásokból hasonlóan tudnak alakulni, mint annó. Viszont az van, hogyha megírsz egy zenét, ami mondjuk ilyen szerkezetében működik, mint ahogy mondjuk a lemezen történtek, ami egy kvázi klasszikus szerkezetű felépítésű zenék, azt úgy kell eljátszani, mert az emberek el akarják énekelni, az emberek azt a gitárkiállást akarják hallani, és akkor emellé te tudsz beletenni részt, ami mondjuk csak élőben van, és akkor ezt csináljuk ezzel, hogy hozzáteszünk számokhoz, hogy legyen értelme élőben.
Én még a tudatossághoz akartam csak annyit mondani, hogy egyáltalán nem volt tudatos, de egyszer kipróbáltuk, hogy milyen, hogyha valami tudatos, vagy valami kicsit is megrendezett. Az, hogy felvettünk ilyen susogós felsőket. Na most én amúgy is hordtam ilyen susogós felsőket, de akkor kimondottan ezért vásároltunk ilyen susogós felsőket, és akkor nem tudom, két koncerten felvettük őket, és aztán soha többen nem vettük őket fel, mert az van, hogy szerintem ezt valaki tudja csinálni, valakinek jól áll, mit tudom én, egy David Bowie, érted, hogy ki van találva az utolsó centiméterig a szett, de igazából van, aki meg egyszerűen a személyisége leveti ezeket a dolgokat, és szerintem mi olyan srácok vagyunk, hogy egyszerűen nem áll jól az, hogyha nagyon durván megvan valami tervezve, mert úgy nézünk ki, mint hogyha bazári majmok lennénk. Szóval egyszerűen ilyen nagyon fék, nagyon műanyagnak tűnik, és azért mi ezt az iszonyat tudatos ilyen marketing döntéseknek, tehát ezeket a marketing dolgokat, ezeket elég hamar elengedtünk, mert nem áll jól nekünk.
És mennyire hiányzik az a nagyobb fokú szabadság, ami a lemez megjelenés előtt megvolt a koncertjeiteken, hogy bármikor bármit, bármerre lehet változtatni.
Figyelj, az van, hogy nekem azért nem hiányzik, mert kaptunk egy másfajta szabadságot. Azt a fajta szabadságot kaptuk meg, hogy nem kell mással foglalkoznunk. És igazából, hogyha akarunk, akkor ha 4 napon keresztül bennülünk a saját stúdiónkba, és számot írunk, hogyha meg nem akarunk, akkor nem találkozunk 2 hétig. És egy olyan fajta szabadságot kaptunk azok által a zenék által, amiket kiadtunk, amit én nem gondoltam, hogy így elérhető így Magyarországon. Vagyis hát, hogy ilyen rövid időn belül elérhető. Úgyhogy én igazából nem siratom ezeket a dolgokat, mert annyit kell csinálni amúgy, hogy máshogyan fejleszted a koncertszettedet, vagy máshogyan lesz jobb. Nem feltétlen a szerkezetet változtatod meg, mint ahogy korábban, meg új dallamok, hanem egyszerűen az legyen, ami van, de szóljon jobban. Vagy most is itt kicseréltünk pár szinti soundot benne, mert nem szólt jól, nem ütött, és igazából egy idő után már ezekben az apróságokban tudsz óriási nagy változásokat csinálni, mert lehet, hogyha leírnád kottába, akkor ugyanazok a hangok lennének, ugyanott van a lábdob, ugyanott van a basszus, de az a helyzet, hogyha kicseréled azt, hogy hogyan szól, arányokat megváltoztatsz, akkor egyszerűen annyira más a hatása, hogy igazából így is tudod fejleszteni a szettedet. Úgyhogy én nem siratom azt, ami volt. Az is egy nagyon izgalmas dolog volt, meg ami most van, ez is egy nagyon izgalmas dolog. Most ez van.
És Ákos említette az éneket is, hogy hogyha kiadtok egy számot, akkor nyilván ugyanazokat a sorokat akarják énekelni, pláne, hogy marha jók a szövegek, vannak ikonikussá vált sorok, és én erről akartam kérdezni már, mint hogy az éneklésről téged abba, hogy ha jól tudom, egyrészt az elején nem volt, mert a dologban mindig volt ének, de hogy koncerten eleinte nem énekeltél.
Nem.
Hogy ennek mi volt az oka, és hogyan vetted végül rá magad, hogy féltél attól, hogy élőben énekelj, volt ezzel kapcsolatban bármiféle?
Nem féltem attól. Szerintem az volt az alapvető különbség a mostanihoz képest, hogy azokból a zenékből, amikből építkeztünk, azok vagy nem tartalmaztak, vagy csak ilyen effekt jelleggel tartalmaztak éneket, szöveget, akármit. Most gondolok itt a Núra, vagy akármire. Van benne ének, de hogy nem, hogy mondjam, nem így az írmagja azoknak a trekkeknek.
Vagy csak annyi, hogy amiket zenéket hallgattunk, amiből inspirálottunk, kevés olyan volt, amiben szöveg van.
Igen. Na most én nekem a hátterem az inkább egy ilyen dalszerzői, szövegírói háttér, és ezért amikor leültünk befejezni egy dalt, abba mindig került ének, meg szöveg, meg akkor azt én is sokat dolgoztam azon a szövegen, hogy az így megfeleljen az éppen aktuális igényeimnek. De amikor koncerteztünk, akkor nem feltétlen ilyen számokat akartunk játszani, hanem nem tudom, éppen amihez kedvünk volt abban a hónapban, vagy azon a héten. És én szerintem ez sem volt ám tudatos, hogy ne legyen ének, vagy legyen ének, hanem akkor azt játszottuk, amiben nincs. De most is játszunk olyat egyébként, amiben nem nagyon van ének. Szóval mit tudom én, a Sámánt, azt mai napig játszuk a koncerteken, az nincs is kiadva, abba nem tudom, 4 sor ének van, és utána 10 perc veretőke. Ez sem egy koncepció igazából.
Énekesként mennyire vagy magabiztos, illetve elégedett a hangoddal?
Hát figyelj, nem nagyon foglalkozom vele. Az biztos hallatszik is kifelé, de én nem tudom, hogy nekem kell-e nagy énekesnek lennem. Arra ott vannak az igazi énekesek. Én maximum egy ilyen valamilyen karakter vagyok, nem annyira foglalkoztat. Hogyha bűn rossz és nagyon hamis, akkor nyilván zavar, főleg, hogyha visszahallgatom felvételen, de hogyha nem bűn rossz, akkor meg igazából ezzel létezem, ezzel a hanggal.
Láttam a tavalyi Fishinges koncerteteket. Emlékszem, hogy a Gyógyult című dalban ott nagyon nagyot mentél. Ez mindig olyan, hogy ez egy nagy katarzis számodra?
Igen, igen. De az is egy pont egy nagy véletlen, amit csak élőbe derült ki. Szóval az van, hogy én, ami a regiszteremet illeti, tehát hogy melyik hangtól, melyik hangig tudok elénekelni, na az ott koncerten az megnyúlik. Mindig sokkal nagyobbakat tudok énekelni, mint a próbateremben. A próbateremben nem szeretek énekelni, mert nem tudom, főleg nem magas hangokat, amiket ki kell üvölteni magadból. Azt aztán kimondottan nem szeretem, viszont ezek élőben valahogy így kijönnek. Ja, hát a Gyógyulnál teljesen véletlenül az egyik koncerten lett egy ilyen, és azóta így van a Gyógyul, vagy ott van egy ilyen nagy üvöltözés.
De ez amúgy is egy kulcsdal számodra, mert ugye a lemezen is egy nagyon sajátos helyen van ott a lemez közepén, amikor ugye negatív spirálból való kijövés, tehát ott van egy váltás is az albumon. Azt gondolom, hogy ez egy különösen fontos dal lett számodra.
Hát nekem nagyon-nagyon fontos dal, méghozzá azért, mert ennek az első demója az valamikor 2010-ben, én azt még akkor nem is voltunk az Ákossal zenekar. Úgy vettem föl, hogy 2 számítógéppel, és mind a 2 számítógépnek a beépített mikrofonjával használtam a Windows felvevő, nem tudom, hogy ez még megvan-e. És az a lényeg, hogy fölvettem az egyikre szólamokat, és a másikkal pedig azt vettem föl, hogy kijátszottam az másik számítógépről a hangfájt, és arra ráénekeltem. És utána azt vettem fel a másik számítógéppel. Ennyire sem értettem hozzá, és abból az időszakból származik a Gyógyulnak az első ilyen verziója, és az a vicc benne, hogy az sosem készült hozzá több dalszöveg. És amikor nagyon féltem attól a számtól, mert nagyon furcsa a lüktetése is, ilyen 6/8-ados, meg aztán átmegy 4/4-esbe, és nincs is hozzá szöveg, szóval kérdezték a srácok a stúdióból, hogy figyelj, ezzel mi lesz ezzel a számmal, mert hogy tudod, fogy az idő, már nem tudom, van egy napunk, hogy kész legyen a lemez, és mégis mindig semmi. És én emlékszem arra, hogy kint voltunk az esetben, és mondtam nekik, hogy ott van azok a sávok, amiket az Ákossal megcsináltunk előtte, nem tudom, 6 évvel, vagy 8-a, álljatok neki keverni. És bementem az A-ba, és elkezdtem megírni a szövegét, és nem tudom, hogy 20 perc múlva kijöttem rohanva, hogy bazd meg, kész van. Én nem hiszem el, de kész van. Annyira gyorsan kijött az a szöveg, soha nem írtam még életemben ilyen gyorsan a szöveget, nagyon lassan írok sajnos, meg általában utálom mindegyik sort, és akkor kijavítom ezerszer, de valamiért a gyógyulnak a szövege az kurva gyorsan kész lett. És akkor nagyon örültem neki, és ezért nekem egy ilyen speciális szám ilyen szempontból, mert egy ilyen eufórikus állapotban így valahogy kigyűtt.
És amikor berohantál a stúdiószobába megint, akkor tudtad, hogy miről akarsz írni, vagy teljesen spontán valami kigurult belőled?
A cím az sokat segít. Azt akart, tehát, hogy valami olyasmiről akartam írni, arról a folyamatról, ahogyan az ember összekaparja magát, de nem abban a hangulatban, mint ahogy a könnyű, mert ez nem egy ilyen elengedi. Amúgy az Ákos sokat nekem segíteni, hogy amikor hallgattuk például a könnyűt, akkor megkérdeztem, hogy ez miről szól, és azt mondta, hogy az elengedésről. Oké, akkor ez arról szól. Szóval nekem egy szó, vagy egy tőmondat, az nagyon sokat tud segíteni, és akkor utána tovább bontogatom a dolgot, és a gyógyul is valami ilyesmi volt, ott pedig csak kimondottan a címe, az amiből így kiindultam, és akkor azt így tovább bontogattam.
Ákos, neked melyik a legkatartikusabb szám egy Analóg Balaton koncerten?
Én még mindig nagyon szeretem a szövegeket, meg én nagyon büszke vagyok erre az egészre, hogy ezeket én is nagyon jó szövegeknek tartom, mert hogy ilyen magyarországi viszonylatban abszolút. Én sosem szerettem szöveges zenét, és fura, hogy valószínűleg most ezt mondom, de nekem nagyon nagy sok közöm nincs. Hát inspirációban van a szöveghez, de én nem tudok szöveget írni, abban meg jó szövegeket ír. Nekem még mindig a zenei részek. Én szeretem azokat a zenei részeket, amik ilyen nagyon spontán alakultak, és mondjuk nagyon közel áll az én zenei, mondjuk most már a fogalmam sincs, milyen zenei ízlésem van, de például annó azokat az ilyen lüktetős, táncolós zenék, amik nem gyorsak, de nem is túl lassúak. Szóval én azokat szerettem a mi zenénkben, amire tudok táncolni. Amiben azt érzem, amit régen, amikor így ültünk így a teremben, és akkor így csak így denszeltünk is a saját zenénkre. Szóval az olyan fura, hogy az ember táncol a saját zenéjére, ez mindig megkapom, hogy így elképesztő, hogy én a színpadon táncolok, meg hogy ezt hogy csinálom. Én sem értem pontosan, hogy miért élvezem ennyire, de valószínűleg azért, mert szeretem. Tetszik nekem is ez a zene. Mondjuk azt hozzátartozik, hogy nagyon sokat ülünk ezen a zenéken, nagyon sokat hallgatjuk, és ezzel is mondjuk ez így szűrődik szerintem, hogy mi az a zene, ami fennmarad, vagy mi az, ami sokáig marad, mert egy számot szerintem, ha 10 000-szer nem hallgatsz meg, akkor egyszer sem, szóval, hogy annyit hallod azokat a ritmusokat, meg azokat a melódiákat, hogy így egy idő után is önkéntelen is megutálod. Mert hogy az lesz, hogy már nem tudod hallgatni, és amit még tudsz hallgatni, meg még táncolni is tudsz rá, aztán valószínűleg azok még működhetnek is. És visszatérve a kérdésre, hogy ezek a részek hasonlóan, amik engem így mozgatnak, meg táncolós. Most már egyre több ilyen zenét hallgatok, amiben van szöveg, meg én is rájöttem arra, hogy azért nem vagyok egy flúgos csávú, szóval hogy szeretek szövegeket én is együtt énekelni előadókkal, meg abszolút benne van, csak régen nem így szocializálottam a zenében. Nekem ez így később jött, és most már én is nagyon szeretem a jó szövegeket, meg értékelem a jó szövegeket, meg nagyon sok szöveges zenét is hallgatok. De ami nekem katartikus élmény a saját zenében, az még a zenei részek. Az ilyen crazy zenei részek. Tudod, amiről tudom, hogy ez vagy véletlenül sikerült, vagy rengeteg meló volt ezt megcsinálni, és így hasonlít ahhoz, amit így eleinte elképzeltem, hogy milyen zene lesz az Analógbalaton.
Amúgy csak a katartikus élményről, én mostanában például az elmúlt 1-2 hónapban, amit legjobban élvezek, az a hibrid. A hibrid, amikor vége van az éneknek, és még beültem azt, hogy ne basztás, és aztán így széttorzított gitár beugrik. Én nekem igazából egész koncerten azt a részt várom mindig, mert azt érzem elgem, hogy dír, így robban egyet. Én nekem például az a kedvenc részem. Szóval én például, én nekem sem feltétlenül a szöveges részek, mert akkor sokkal jobban kell figyelni. Egyrészt, hogy ne felejtsem el a szöveget, ami azért sajnos elég gyakran megtörténik, másrészt meg nyilván az egy sokkal inkább kontrollálnod kell magadat. Gitáros rész, meg ugrálós rész, mit tudom, a Sámánban, amikor bejön a váltás, a drop, azok, én is azokat szeretem a legjobban amúgy.
Azt sokszor elmondtátok, hogy ez egy melankolikusabb életszakaszotokról íródott, meg abban született, hogy élőben, amikor játszottuk ezeket a számokat, akkor mennyire élitek újra azokat az érzéseket, vagy mennyire kell élőben ezekbe újra belemenni ahhoz, hogy minél jobban elő tudjátok adni a számokat?
Hát én azt hiszem, hogy én ezzel csak most kezdek igazán kísérletezni. Én eddig egyáltalán nem éltem bele, mármint, hogy olyan szinten nem éltem bele magam, hogy meghatódjak, vagy ilyesmi. Mostanában vannak olyan alkalmak, például a Dürer kertben játszottunk ezelőtt, nem tudom, egy pár héttel, és akkor ott volt egy ilyen, hogy nem tudom, hogy bemásztam az asztal alá, bemásztam oda a közönségnek az első soraiba, vagy ott oda térdepeltem, és akkor ott volt egy ilyen, ami így megtalált egy ilyen pillanat. De ilyet azért nem érzek sokszor. Én azt hiszem, hogy ez a szakasz, amikor így az előadásra tudunk figyelni, én szerintem ez most fog jönni. Én azt gondolom, azért, mert eddig azért figyeltünk arra, hogy mit játszunk, hogyan játszunk, elrontjuk, nem elrontjuk, mit tudom én, és én azt hiszem, hogy innentől kezdődik maga az előadás. Furcsa ezt így 6-8 év táblatában mondani, de valamiért ezt érzem, hogy ez most jön.
Ez melyik számnál volt a Dürer kertben, amikor?
A Gyógyulnál. De természetesen.
És akkor ott legugoltál a közönség első sorához, és elmozsoltál pár könycseppet?
Nem, azért nem, de van egy srác, aki nagyon sokszor ott szokott lenni a koncertünkön, és ő nagyon szereti ezt a számot, és ott szoktak állni egy csajszival az első sorban mindig, és megláttam, és akkor fogtam a mikrofont, bemásztam az asztalunk alá, oda másztam hozzá, és akkor így oda bújtam hozzá, és akkor ott nyomtam neki ezt a számot, és nem tudom, az egy ilyen tök jó pillanat volt, hát nem sírtam, semmi ilyesmi, azért az még nagyon, az még nagyon távol áll, de
térjünk vissza egy év múlva.
Hát nézzük meg, de én nem hiszem, nem ilyen arc vagyok, én azt gondolom.
És mi volt minden idők legjobb Analóg Balaton koncertje?
Hát nekem az biztos, hogy esélyes a tavalyi Fishing, a nagy Fishing.
Ja, az
a tavalyi
nagyon meglepő
Fishing,
volt.
Az nagyon durva volt.
Igen. Ultracation.
Igen.
Iszonyat sok ember, de ilyen sátorban voltunk, de ilyen tömegnyomor, de borzasztóan sok ember, és mindenhol is álltak. És hozzá kell tenni azt, hogy tényleg hajnali 2 vagy 1 jó idő, meg a Fishing eleve azért egy nagyon jó hangulatú fesztivál.
És sátorba, ráadásul sátor volt fel, tehát ott még, még annyira nehéz bejön, tehát ott a sok ember, az nagyon sok ember, mert ugye oldalról nyomják egymást még befelé. De nem a sok ember miatt volt ez a jó bújt.
Mert az jó volt ez a nap. Oda mentünk reggel, DJ-ztünk a tó közepén, mondjuk azért az ilyen elég meleg volt, nem volt napernyő, de így DJ-ztünk ott a tóban, ott emberek így dance-eltek, tudod, iszonyat jó flow volt az egész nap, tudod, amikor így odamész már napközben, kicsi sörözgetés, kicsi fürdés, tudod, hogy a Fishingen úgy vagy, hogy ebbe az egészben így belemész, és akkor ott hátul is így tök ízin sikerült, technikailag is minden klappolt, és így, ja, hát ez egy jó együttállás volt, az a tavalyi Fishing. Ott még nem voltak, azt hiszem, új számok. Azért én szerintem, mondjuk az új számokat én szerettem már a szedben, az új EP-t, meg mondjuk a Féreg, ahogy van. Szóval ezek nekem mondjuk hozzátesznek a koncerthez jó, ami koncertélményhez, hogy jobb. De az tényleg ez egy kivételesen jó nap volt, kivételesen jó koncert, amikor tudod, minden jó sikerül.
Egyébként még amúgy az a durva, hogy Én nem tudom, hogy te mit gondolsz róla, de a tavalyi Barba Negra még...
Az volt az én fejemben, hogy...
Az még nagyon jó érzés volt.
Igen, hogy ott abban nem volt a szívünk csücske az a helyszín, sajnos, de mégis maga a koncert meg jól sikerült, mert ott adtuk először a zenéket elő, az EP-t, meg ott jött el azért igen, nagyon sok ember, meg ott léptünk fel úgy a színpadra először, kvázi, hogy ott vannak a srácok, a Gege, Csacsa, Máriusz, szóval, hogy így már annak lett egy ilyen professzionálisabb képe annak a koncertnek, meg belülről is, hogy óriás színpad, nagyon sok ember, minden jól lement, próbáltunk rá, sikerült az egész. Ilyen presztízsnek tűnt, amit sikerült így.
De jó, de igazából nem tudom, én azt éreztem ott, hogy ott egy ilyen pici izgulás első 5 perc, és utána meg ilyen teljes széttombolás. Meg ott az Ákos is előre ment a kifutóhoz, és akkor beledenszelt az embereknek az arcába. Szóval ott olyan dolgok is történtek, hogy amik így nem minden nap szoktak, és az még nagyon, nagyon jó volt.
Szerintetek mitől függ, hogy ennyire fel tudtok-e szabadulni egy koncerten, hogy az Ákos is előre megy táncolni, vagy mi kell ahhoz, hogy ezek a dolgok megszülessenek?
Hát szerintem sok minden. Egyrészt technikailag rendben kell legyen a koncert, nyilván a mi hangulatunkon is múlik, meg a közönségen nagyon sok múlik. Már hogyha a közönséget, de az a nehéz ebben, hogy ezek egymást gerjesztő folyamatok. Mert hogyha te jó flóba vagy, akkor a közönség is jó flóba kerül, és akkor ha egymásra hattok. Meg nyilván az embereket valamilyen szinten lehet hergelni is, hogyha sikerül, de azon, hogy szerintem a közönség elég hamar leveszi, hogyha valami hamis, vagy nem igazi. És nem lehet csak úgy üvöltözni nekik, hogy takta harkány, nem látom a kezedet. Szóval semmitől nem lesznek fölhergelve. Ennek így őszintének kell lenni, és akkor ők is elkezdik élvezni, és akkor utána te is még jobban élvezed, és akkor így ez egy ilyen öngerjesztő folyamattá válik.
Bennem azért van sokszor olyan gondolat, hogy ez mennyire színészet. Szóval, hogy így érdekes ez a színpadi dolog, és érdekes, hogy már az emberem van egy, mondjuk egy karakter, hogy ő mit csinál, meg hogy csinálja, és sokszor bennem azért van néha olyan, hogy én ezt azért csinálom, hogy a koncert jobb legyen, hogy igen, hogy hergelem az embereket, és utána gondolkodom, hogy ezt nekem jó, hogy ezt sem, vagy nem jó, de aztán mindig rájövök, hogy élvezem ezt a dolgot. Meg eleve igazából az ember nem csinálna azért, hogy mondjuk átverjen másokat, hogy jaj, amúgy belül borzasztóan érzem magam. Csak így néha azért így mondjuk ez eszembe jut, mert azért nagyon sok koncert van, és akkor azért ez egy előadó művészet, szóval, hogy oda kell állni a színpadra, embereknek kell ezt csinálni, és sokszor így eszembe jut, hogy ez már így mennyire csinál, mint egy robot, vagy hogy mennyire van az, hogy az Ákos táncol, az Ákos kibontja a haját, az Ákos nem tudom, így meg úgy furaságokat csinál, és hogy így ez mennyire egy ilyen, igen, egy ilyen pohockodás, most a szó legjobb értelmében, és mennyire az, hogy ez mondjuk mi, de mondom amúgy ezt így, szerintem ez egy tök valid dolog, de én szoktam ezen amúgy így gondolkodni, hogy így miért csinálom, vagy hogy ez van, de valószínűleg azért, mert élvezem, vagy hát biztosan azért. Csak érdekes, hogy ez már így kialakult.
De akkor van olyan, hogy azért kezdesz el táncolni, mert tudod, hogy mondjuk ennél a pontnál te általában táncolni szoktál, és a közönség is biztos várja, és akkor nekik is jobb kedvük lesz, hogyha te itt oda teszed magad.
Ez a dolog, igen. De ez hozzátartozik minden máshoz, szerintem. Mindenkinek van munkája, a munkának van egy sajátossága, és ez csak szimplán szerintem rá kellett jönni, hogy ez igen, ez hozzátartozik ehhez, ezt így kell csinálni, vagy így működik ez a dolog, de hát nem azért csinálom fapofával, vagy belül tényleg, hogy azért nincs ez meg, csak érdekes, hogy ezek az ilyen sémák így kialakulnak, meg hogy így ezt így az ember ezt így csinálja.
És hogyha éppen nagyon fáradtak vagytok, semmi kedvetek koncertezni, akkor hogyan hozzátok magatokat hangulatba? Vagy akkor a sémák elviszik a bulit olyankor?
Hát, nem is tudom. Olyan egyébként most már legalábbis én idén nem tapasztaltam, ilyen tavaly volt, hogy nagyon nem volt kedvem már koncertezni, de én idén nem tapasztaltam még ilyet, hogy így ne lenne valamennyire kedvem, és hogyha csak egy kicsit van kedvem, akkor valamennyire megpróbálom felhergelni magam, hogy fasz legyen, de általában az első három szám megoldja. Különösképpen nem kell készülni rá, mert ott valahogy történik valami fenn a színpadon, meg ott vannak az emberek, és akkor így nagyjából három szám alatt így belelendülsz.
Igen, meg a szeteteknek is van egy fokozatos építkezése.
Igen. Hát viszonylag lassabb, vagy ilyen visszafogottabb számokból igen. Indulunk, viszonylag dinamikusabb számok felé. Az is segít egyébként, hogy így rátesz egy ívre.
Ez egy ilyen közdolog azért szerintem, meg hát alapvetően ez van, hogy a pia az hangulatjavító, és azért nyilván nem hiába drogfüggő, meg alkoholfüggő a zenészek, vagy hát nyilván nem nagy része, vagy, de hogy ez van, ez a common probléma, hogy az ember így próbálja feloldani magát, meg egyébként maga az ember is otthon, hogyha szarul érzi magát, sokszor ugye van az, hogy piálnak az emberek, és akkor így lesznek alkoholisták, sajnos. És amúgy van ez a része, ez kurva, majd nagyon sokat tud segíteni az, érdekesen az alkohol, hogyha mondjuk a rossz oldalán is beszélünk ennek, mert szerintem van ennek rossz oldala, az, hogy te ezt csinálod, és lehet rosszul is csinálni. Vagy hát belecsúszni ezekbe a dolgokba, hogy így keményen nyomsz dolgokat, meg alkoholt fogyasztasz, mondjuk nem abban a formában, hogy az így kellemes legyen, hanem inkább azért iszol, mert neked ez így terhedre esik, és akkor ez tavaly azért nálam ez mondjuk előfordult, hogy én tényleg nagyon sokat ittam. És hogy azért élveztem, és azért is borzasztan éreztem magam nyilván tavaly, hogy mert azt éreztem, hogy azért iszom, mert nekem ez nem jó, de hogy mivel élvezni tudjam ezt a dolgot, azért megittam 15 sört, és akkor fántum színpadra, az valahogy csak lemegy. És akkor úgy élveztem ezt a dolgot, és ha kicsit sokat ittam, akkor meg segítettem másképp ezen a dolgon, és sajnos így ez így bele tudsz kerülni ebbe a dologba, és egy ilyen hamis érzetet ad arra, hogy ezt te élvezed vagy sem. De idén, mert ez tök olyan, mint egy ilyen újfajta időszámítás lenne idéntől. Már a koncertek volumene miatt is, meg egyébként a státusza a zenekarnak miatt is biztos segítezem, hogy így könnyebb, meg sokkal könnyebb is csinálni ezt a dolgot, de hogy már így könnyebb elengedni magad, és akkor nem kell tényleg már délután négykor
tajrészen. Szerintem nagyobb a nyugalom egyébként.
Igen.
Én azt gondolom, mint a tavaly. Tavaly még ez az ismerkedés volt ezzel a számú koncerttel. Nem a koncertnek a száma, hanem inkább az, hogy ennyi idő alatt, a sűrűsége. Szóval az, hogy három hónap alatt mennyi koncerted van.
Mennyi koncertetek van három hónap alatt?
Hát most nem tudom, a tavaly az valami, azon 21-2 volt, ami nekünk nagyon-nagyon sok volt meló mellett.
Most 30 fölött bőven
itt,
van.
Itt idén már 30 fölött vagyunk.
35-6,
valami ilyesmi, nem igen. Tudom. És viszont ennek ellenőre még mindig azt gondolom, hogy ez egy most egy ízibb nyár lesz, független attól, hogy több a koncert. Mert jobban rákészülünk, meg nyugisabb az egész, meg már szerintem mi is így hozzászoktunk, hogy nekünk ez a dolgunk. Ez a hobbing, munkánk, akárminek nevezzük. De hogy
komolyan van véve a dolog.
Ez a dolgunk nekünk.
Tavaly azért is, én például azért szaladtam bele sokszor az elég komoly tintázásukba, mert nem vettem magam komolyan. Az embernek van egy ilyen egészséges, hogy mit tesz, mennyit tesz bele dolgokba, és én igazából ittam. És ez egy szörnyű dolog volt, aztán rájöttem, hogy tenni kell a dolgokért, és akkor az ember jobban érzi magát, hogy nem lehet hagyni csak, hogy ez az egész hype, meg ez a dolog, ez itt tovább vigye, mert felelősséggel tartozok a dolgokért, mármint, hogy mindenben az életben. És ez, ami így megváltoztatta szerintem, és most, hogy ez komolyan van véve, komolyan is veszük magunkat is, meg ezt az egészet, és próbáljuk szerintem a tőlünk tehetőt megtenni abban, hogy ez a dolog fejlődjön, meg kifelé is az lesz, hogy mi nem azok a hülye gyerekek vagyunk, akik ezt így csak úgy csinálják, hanem ténylegesen nem furaszom mindig ezt használni, hogy ez egy munka. Érdekes, hogy egyébként úgy kettőnk között úgy beszélünk róla, vagy hát így az a kommunikációs eszközünk rám, hogy ez a munkánk, de ez egy nagyon jó munka. Ez mindig is ez lesz szerintem abban, hogyha megtanulod értékelni a dolgokat, és így alázattal vagy iránta, akkor mindegy, mit csinálsz. Lehetsz izé, kutyakozmetikus is, de működni fog, jól fogod ebben érezni magad. Meg hogy ja, hogyha így tényleg így betartod a szavadba, vagy így legalábbis felelősséggel vagy iránta.
És akkor most ezzel a komolyan vétellel a dalszerzést is komolyabban veszitek, vagy jobban ráfeküdtetek? Lesz úgy lemez a következő hangfoglaló programos határidő lejártakor?
Hát egyébként amúgy kéne, hogy legyen. Ezzel most nem nagyon foglalkoztunk, mert az életünknek a más területeit, vagy hát pontosabban nem, inkább a produkciónak más területeit kezdtük el most, a technikai fejlesztés, a stúdió, a egyéb dolgok, koncertezésnek a kényelmesebb tétele, ezekkel foglalkoztunk, és most nem annyira foglalkoztunk zeneírással, de nem tudom, nekem tökre van kedvem. Bízom picit benne, hogy a nyár az tartogat magába egy pár napot, amikor tudunk ezzel foglalkozni. Nyáron mindig nagyon nehéz, de remélhetőleg lesz rá idő, ha meg nem, akkor meg szeptemberben lesz rá idő, és akkor nekiállunk.
És akkor évvégéig terveztek valamit kihozni?
Hát, hogy meglátjuk. Valami biztos lesz.
Ez a szokásos, ez a dolog nem változott nálunk. Ez így állunk mindig. Lesz valami, nem tudom. Azt egyébként szerintem egy pár hónappal ezelőtt azt mondtuk volna, hogy ó, hát idén lesz egy új album, és biztos, de hogy ezzel óvatosan kell bánni. Jó lenne írni jó számokat. Mert hogy írni számokat, az tök, én is tök, de hogy tudod, ami ilyen jó zene.
Olyat kéne írni, ami nem rossz.
Ami nem rossz. Jaj, csak hülyeskedem.
A Recorder Concert Story podcastje a Mastercard támogatásával készült.